You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Beaton Studio.
Hello, olvasó! Sziasztok, hallgatók! Vecsei H. Miklós vagyok, ez a Lapoz Könyves Podcast 81. epizódja. A mai napon egy számomra nagyon kedves témában fogunk elmélyülni, mégpedig a vallásos és spirituális irodalomról, egy számomra nagyon kedves személlyel, Dejcsics Konrád atyával. Ezután Wunderlich Józseffel fogunk pár random kérdést átbeszélni arról, hogy mit, mikor és hogyan olvas, végül pedig szeretnék ajánlani nektek valami szépet, hogy erre a hétre is legyen közös nevezőnk. Tanít, fordít, skifit olvas és fut. Dejcsics Konrád atya megcáfol minden prekoncepciót, ami a szerzetesekkel kapcsolatban felmerül legtöbbünk fejében. Konrád atyával a vallásos irodalomban fogunk elmerülni, ennek lehetőségeit és korlátait vitatjuk meg, amin keresztül remélem mindenkinek sikerül egy picit közelebb kerülni a hitéhez és a hit fogalmához. Szombathelyen töltötted a gyermekéveidet, milyen gyerek voltál és hogyan kanyarodtál végül a szerzetesi útra?
Én emlékeim szerint jó fiú voltam. Én ketten vagyunk az öcsémmel testvérek, és 7 év közöttünk a különbség. És a szocializmusnak az utolsó éveit éltem meg ilyen növekvő gyermekként. Kisdobos voltam, úttörő már nem voltam. De Vas megyében mindig azt mondom, hogy a világ rendben van, úgyhogy az utcából és a környékünkről a gyerekekkel jártunk minisztrálni, és hát 5-6 utcával odébb jártunk iskolába. Úgyhogy egy ilyen nagyon védett környezetben nevelkedtem. A nagymamám mindig megdicsért, hogy milyen szépen tudok menni mellette, a kezét fogva az utcán. Ez egy ilyen fontos emlékem.
Milyen könyveket olvastál fiatalkorodban?
Talán a leghálásabb azért vagyok, hogy édesanyám nagyon-nagyon sokat olvasott gyerekkoromban. Mindig emlékszem arra, hogy görög mondákat, a görög mitológiának mondáit olvasta. Lehet, hogy ezért lettem én később klasszika filológus. Bár emlékszem arra, hogy amikor a trójai falunak a történetével találkoztunk, akkor én megpróbáltam meggyőzni ilyen 4-5 éves koromban, hogy az nem lehet a trójai falu, mert annak nincsen semmi értelme, az biztos falu. A mi időnkben, amikor én gyerek voltam, akkor nagyon sok ilyen kihajtogatható kemény táblás könyv volt, amit már így kisgyerekként nekem vásároltak, és ugye itt a könyvnek több funkciója rögtön kiderült, mert abban nagyon jól lehetett várat építeni ugyancsak. Szóval ezek a könyvek körülvettek, és amikor hát ilyen 12-14 éves lettem, akkor én rákaptam a sci-fire, és a környezetünkben lévő ilyen fiók könyvtárnak szerintem a létező összes sci-fijét elolvastam.
És ha jól tudom, orvosnak készültél, de végül a jóisten egyel közvetlenebb útját választottad, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor megérlelődött benned a döntés?
Hát az orvoslástól volt egy dolog, ami elvitt, ez pedig a kémia és a kristályvizes példák, azokkal nem birkóztam meg. Utána pedig volt egy következő lépés, amikor világos lett, hogy nem leszek világi pap. Erre is emlékszem, ez én 11-es voltam, és így bevillant, hogy ha valami, akkor szerzetes leszek. Mondtam, hogy a klasszika filológia az nagyon érdekelt, és versenyeztem, és hát így sikeres voltam, és nagyon szerettem, de valahogy egyszer csak úgy egyre erősebb lett, hogy én olyan keresztény szeretnék lenni, aki a hitemet azt valahogy megélem, és én azt láttam, hogy én nekem az utam, ez biztosan nem a világban lesz, mert túlságosan csapongó, vagy szétszórt, vagy nem is tudom, heves leszek, és nem fogok egy evangéliumi életet élni. Ez volt a 18 éves elképzelésem, és valahogy egyértelmű volt, hogy ha én az evangéliumot szeretném követni az életemben, akkor azt csak egy közösségben, és csak egy szerzetes közösségben tudom én tenni.
Erre majd szeretnék visszatérni, de előtte megkérdezném, hogy voltál szerelmes?
Én voltam szerelmes, így gimnazista koromban is voltam, és tehát ez a megérintettségnek a tapasztalata, azt gondolom, hogy utána is így elkísért, és szerintem el is kíséri az embert néha hevesebben, néha kevésbé hevesen. Valahogy persze mindig az a kérdés, hogy hogyan válaszolunk éppen az aktuális élethelyzetünkben.
És említetted, hogy a szerzetesi utadon fontos és nagy meglepődéseid voltak. Mikre gondolsz?
Az egyik meglepődés az pontosan az önismeret tapasztalata, mert diákkoromban sokszor volt arról szó, hogy Barnabás, hogyha az osztályfőnökünk beszélt arról, hogy ismerjétek meg önmagatokat. Én ezt nem tartottam egy olyan érdekes dolognak, mert azt gondoltam, hogy az ember ismeri önmagát. Egyáltalán nem értettem azt a szövegkörnyezetet, hogy ő miről beszél. És a szerzetes élet első két éve, ami közösségben az a noviciátus, ami egy nagyon zárt időszak, nem is lehet hazamenni, meg nem is nagyon lehetett még telefonálni sem a mi időnkben, persze nem is nagyon volt igényem. És ez egy olyan út, amely nagyon erősen az imádság felé vezet. És az imádság az pedig nagyon erősen szembesít önmagunkkal. És hát az egy nagyon izgalmas tapasztalat volt. Egyrészt az, amikor az imádság, vagy az imádság környezetében, vagy annak kapcsán találkoztam azzal, hogy ki vagyok én, 20 éves ember. És az is nagyon érdekes volt, amikor pedig más helyzetekben találkoztam önmagammal, amikor nem is vettem észre, hogy most ez egy önismereti út, csak aztán egyszer csak egy-egy nagy ilyen tapasztalás leesett. És azóta mindig nagy tisztelettel, meg irigykedéssel, meg enyhe aggódással nézek az ilyen 18-25 éves emberekre, és nagyon szurkolok nekik azért, hogy az önismeretnek azt az útját, amin mindenki ilyenkor átmegy, azon ők is békességgel, meg jól át tudjanak menni. Ezt egy szerzetes mondta el nekem egy húsvéti lelki gyakorlaton, akkor még érdeklődő voltam Pannonhalmán, amikor körbeültünk, és nálam 8 évvel idősebb szerzetes azt mondta, hogy képzeljétek el, hogy egy szerzetesben minden benne van, és itt most lehet a legrosszabbra gondolni. Ez nekem akkor egyébként nagyon felszabadító volt, mert ez azt jelenti, hogy nem valami kirakati bábuk élnek egy közösségben, hanem húsvér emberek, akik a saját küzdelmeiket vívják meg.
Most te a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egyik alapembere vagy, tanárember vagy, kiadóvezető, kulturális szervező, a Magyarország egyik legszebb helyszínének, a Pannonhalmi Főkönyvtárnak a vezetője. Mik a céljaid?
Ugye az a kérdés, hogy te is hogyan definiálod magadat. Kicsit ezt a kérdést teszed fel nekem. Én magam azért mint általában a szerzetesek, szerzetesként definiálom magamat. A hivatásom, meg az önazonosságom, meg az identitásom az, hogy keresztény ember vagyok, és a szerzetesség keretein próbálom megélni ezt a keresztény hivatásomat. És ezután azt szoktam mondani, hogy minden, ami ezen felül van, a szakma, még akár a papság is, az azt jelenti, hogy egy közösségnek, a keresztény közösségnek a vezetése, és a mi szerzetes közösségünk, hát egyrészt egy középiskolát működtet, amiben én nagyon szívesen dolgozom, és 2015-ben kért fel Asztrik Főpát úr, hogy vállaljam el a kulturális területtel való foglalkozást. Számomra egyébként a kultúra az a találkozásnak a platformja, mert hát ilyen háttérből indulva én mindig azt éreztem, hogy a kultúrát, az irodalmat azt nem lehet birtokolni.
És ha olyan emberekkel találkozol, aki mondjuk a hitet nem hozza otthonról, semmiféle Isten élménye nincs, de nem is volt rá lehetősége, akkor te szerzetesként, magánemberként és kiadóvezetőként is kérdezlek egyúttal, hogy milyen könyvet ajánlanál egy nem hívő embernek, de nem is azért, hogy hívő legyen, hanem hogy azt az ajándékot, amiről te azt gondolod, hogy ajándék, megtapasztalhassa.
Én általában szentírást szoktam ajánlani, méghozzá ilyen bencés kiadású szentírást. Egyrészt a Zsoltárok könyvét, másrészt az Új Szövetséget. Azt is szoktam egyébként ajándékba adni, hogyha olyan nem hívő emberrel találkozom, akiről tudom, hogy nem hívő. És ez a konkrét szerzetes közösségnek a gyakorlatából is fakad. mert Szent Benedek a regulájában azt mondja, hogy monostorba érkező vendégeket először is vezessék el az imádságra. És általában én az ilyen találkozóimat úgy szoktam szervezni, lehet, hogy te is voltál velem így, hogy egy órára vagy negyed-kettőre szoktuk megbeszélni a találkozót, és ilyenkor mindig el szoktam menni az imádságra a vendégekkel, akkor is, ha nem hívők. Mindig el szoktam mondani, hogy hát a szeretetes közösség nagy szeretettel vár, és hogyha meg akarod érteni azt, hogy mi panohalma, akkor gyere el a napközi imaórára, ez egy negyed órás, 10 perces imádság, és akkor kicsit megérted, hogy mi kik vagyunk.
Pocket zsebkönyvek történetének egyik legfontosabb pillanata volt, amikor te megengedted nekünk, hogy a 24. cím, azaz a 24. óránk, az az új szövetségből legyenek szemelvények, a László atyaféle új fordításból szemelvények, ez egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon nagy dolog a mai napig, hogy ez van a mi automatáinkban is. Hogyha írnak előszót a könyvekhez, és ugye ki az, aki merészel az új szövetséghez előszót írni? Először Mátsai Pált kértem meg, aki a kötet nagykövete volt, de ő mondta, hogy ő biztos, hogy nem mer előszót írni az új szövetséghez, aztán ezt közben, mikor ezt kimondta, közben le is esett, hogy nem is kellett volna ilyet kérjek. De a fordítót meg lehet kérni, hogy valami útravalót írjon nekünk, és ő is nevezte el ezt a kiadványt, és azt a nevet adta neki, hogy Identitás és útkeresés. És mennyire szép, hogy tulajdonképpen amiről eddig beszéltünk, vagy sokszor említettük, azt ő hivatalos címnek is megmerte adni egy új szövetség kiadványnak.
Ez teljesen megdöbbentő egyébként, és én nagyon örültem, amikor László atya ezt a két szót választotta, ráadásul egy éssel összekapcsolva, hiszen az identitás az valami nagyon fix dolog, az útkeresés az pedig nagyon dinamikus dolog, de hát kölcsönösen egymásra hatnak. És ugye az út az pedig rögtön behozza Jézusnak ezt a mondását, hogy én vagyok az út, és a Krisztus keresést.
Bencések úgymond jelszava, hogy óra et labora, imádkozni és dolgozni. És igaz, hogy ez igazából egy hosszabb mondat, aminek a harmadik része az, hogy olvasni.
Ugye ezt nagyjából a 19. században mondták ránk, hogy óra et labora, és akkor mi hozzáteszük, hogy et lege, azaz olvas. De Szent Benedek a regulájában, ugye ebben a 5. század végén, 6. század elején keletkezett szabályzatban a szerzeteseknek a munkájáról nagyon sokat, vagy a napi rendjéről nagyon sokat ír. És ő azt írja, hogy reggel ugye keljenek fel az imádságra, és az imádság után foglalkozzanak olvasgatással. De ezt az olvasgatást, ezt mi így fordítjuk, ezt tudjuk, hogy nem szép irodalom olvasgatásával kell foglalkozni, hanem a Szentírásnak az olvasásával, azért, mert hogy az imádságban, hát Benedek azt mondja, hogy az imádságban találkozunk a Szentírással, de az nem lehet, hogy az legyen az első találkozásunk, hanem a nap kezdetén, még a legfrissebb óráinkban a tanulás meg az ismerkedés attitűdjével kezdjünk el olvasni.
De azért ne felejtsük el, hogy te a beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy szkifi rajongó vagy.
Igen, szokta a szkifit olvasni.
És ki a kedvenced?
Most az alapítvány sorozatot olvastam el újra, nagy élvezettel.
De mit ad neked a szkifi?
Gyerekként nagyon szerettem álmodozni, és akkoriban nyilván az utópiának, vagy az optimista jövőnek, vagy a máshol lenninek, meg a technikai fejlődésnek ezt a szédítő távolságát, távlatát adta. Ha ma szkifit olvasok, vagy nézek, én ilyen Star Trek sorozat rajongó is vagyok, mert erre nem sok időm van, akkor persze azt keresem benne, hogy a szkifi hogyan képes reflektálni a saját emberi tapasztalatainkra, vagy a hétköznapjainkra, és hát pont a Star Trek sorozatban, most egy sorozatot említettem, pont az eredeti elképzelés szerint eszméletlen emberi kérdések és tapasztalatok jelennek meg, persze transponálva egy jövőbe, vagy egy utópiába, de hát az már csak játék. Én ezt szeretem a szifiben is egyébként.
Amikor én gimnazista voltam, meg a tesóimon is azt tapasztalom, hogyha egy ember azt mondja magáról, hogy keresztény, vagy ő hisz Istenbe, vagy jár templomba, akkor egy biztos, hogy lesz legalább egy ember az osztályból, aki azt mondja, hogy de hát te a pedofil papokhoz jársz templomba, vagy nem nézted, hogy a keresztes háborúkról mit írnak a tankönyvekben. Ez a kettő dolog általában előjön, hogyha az ember mondjuk az iskolában, vagy lehet, hogy a munkahelyén is előhozza ezt a témát. De mi hogyan reflektálnál erre?
Mondjuk főleg kezdjük most az utóbbival, a visszaélésekkel. Mert hogy ez egy valóság. Az egyházunkban, a hívő közösségünkben ez tényleg ott van, és szembe kell vele nézni. Érdekes, hogy úgy azt vettem észre, hogy az előttünk lévő generációnak a nagy megrázkódtatása itt Magyarországon az ügynök múlt volt, és a mi generációnk nagy megrázkódtatása az pedig a szexuális és hatalmi visszaélések az egyházban. És hogy ezek ott vannak, és tehát nincsen más választásunk, nincsen más lehetőségünk, mint hogy nagyon keményen szembenézni az elkövetett bűnökkel, és ennek a szembenézések nyilván az első lépés az, hogy elismerjük, hogy ahol vannak, ott voltak, vagy ahol voltak, ott voltak, ezt kimondani, és mindent megtenni azért, hogy elejét vegyük a jövőbeni visszaéléseknek. Most ehhez képest a keresztes hadjáratok történelmi kérdése, az nyilván az én életemben kevésbé aktuális, de annyira felszabadító lenne ezekről és nyilván ez egy történeti kérdés, de a vallás nevében gyilkolni kérdése az mindig is arszpirító, és szégyenteli lesz.
Befejezésül azt szeretném kérdezni tőled, hogy most egy olyan időszakot élünk, amikor nagyon-nagyon sokan maradnak egyedül, sokan úgy veszítik el a rokonaikat, hogy nem is láthatják őket, és úgy olyan felborulóban van egy már kialakultnak vélt világrend. Te ebben szerzetesként és tanáremberként hogy tudsz erőt adni a körülötted lévőknek?
Hát ezt nem tudom. Ezt nem tudom, hogy hogyan adok erőt. Amit talán átélek, az egymásba kapaszkodásnak a tapasztalata. Konkrét történetet hadd mondjak el, tegnap este, március 16-án este volt a 157. estíma, de lehet, hogy 187. Na mindegy, hetesre végződik és egyessel kezdődik a szám. Nem a szám az érdekes, hanem az, hogy pontosan egy évvel ezelőtt kezdtük el, ugye a járványhelyzetre való tekintettel az estímák, a gimnáziumi estímák közvetítését, azokon a napokon, amikor a gyerekek nem voltak itt és nem volt szünet. És akkor 187-ig jutottunk egy év alatt, és a legelső imán, pont egy évvel ezelőtt, 2020. március 16-án, Albin atya azt mondta, hogy ebben a gimnáziumban, sok osztályban az a szokás, hogy az esti imában megfogják egymást kezét, és úgy mondják el a mi atyánkot. És hogy mostantól nem vagyunk egy közösségben, mindenki otthon a képernyő előtt imádkozik, de hogy valahogy helyezzük magunkat abban a helyzetben, hogy egy ilyen nagy közösségben kapaszkodunk egymásba és az Isten kezébe. És azt érzem, hogy minden kommunikációs nehézség ellenére a közösségnek a felvállalása, meg az egymásra való odafigyelés, meg a tapintatos telefonálás, és valahogy a másiknak a hordozása, az mint hogyha felértékelődött volna. És hát én magam szerencsém van, mert itt élek egy szeretetes közösségben, és éppen ma, amikor a délelőtt így munkából meg innen-onnan visszajöttem, és elmentem az ebéd után, imádság és az ebéd után a szerzetes közösségi kávézóba, és ott ültek a szerzetesek, akkor azt éreztem, hogy otthon vagyok, és milyen nagy ajándék a közösségnek ez a fajta finomsága és együttléte. És hát én magam azt próbálom tenni, hogy ezt a közösséget, a találkozásoknak az alkalmait, hát a tőlem telhető legjobb módon emberibbé tenni. Mert ezzel tudjuk megajándékozni egymást akkor is, amikor nagyon nehéz.
Lapozz, a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Random kérdések rovatunkban ezúttal Wunderlich Józseffel fogok beszélgetni az olvasáshoz kapcsolódó szokásairól. Az első kérdésem feléd az lenne, hogy milyen könyvet adtak a kezedbe a szüleid először?
Nem adtak igazából semmilyen könyvet a kezembe. Apukámnak Dosztojevszki volt a kedvenc szerzője. Ő nála a Karamazov volt az abszolút csúcs, de azt még nem mertem eddig elolvasni, úgyhogy azzal tartozom magamnak is, és édesapámnak is. Szóval arra nagyon készülök, hogy majd lesz egyszer annyi időm, és nyugalmam, hogy azt végig tudjam szépen olvasni. Édesanyám pedig nagy Bergman rajongó volt, és először Bergmannak a drámáit olvastam. Egészen kicsi koromban, amikor még szerintem azt se tudtam, hogy miről szólnak.
Bergman filmeket aztán szeretted?
Az is egészen kiskoromban ért egyébként, mert anyukám mutatott valamit, de nekem annyira nyomasztó volt, hogy azóta se mentem rá így Bergman filmekre.
Mi volt életed legátéltebb szerepe, az a szerep, ami leginkább eltalált?
Nem tudok egyet, és azt mondom, hogy szerencsére nem tudok egyet kiválasztani. Körülbelül úgy tudnám mondani, hogy tényleg van a bál, Brecht bálja, van a boka, amik a közelmúltból megtaláltak szerepek, de előtte még Pécsen megtalált engem egy kripli, amiben azt éreztem, hogy nagyon erősen benne tudtam abban is lenni. Ez a McDonagh-nek a kriplie. Valójában nagyon érdekelt ez a fajta létezés, és annyira váratlanul jól esett belebújni egy ilyen, ennek a kriplinek a bőrébe, hogy nagyon sok mindent meg tudott bennem mozgatni.
Volt-e olyan könyv, amit az iskolában azt érezted, hogy nagyon kéne szeretned, tehát ilyen az irodalom szent könyve, és te ki nem állhattad, pedig megpróbáltad, de semmivel nem tudtál azonosulni.
Ennyire szélsőségesen nem volt szerintem ilyen élményem. Arra emlékszem, hogy a kötelezők közül a Robinson Crusoe-t szerettem nagyon, és arra emlékszem, hogy a legnehezebben talán az Egri csillagokkal sikerült. az nekem az annyira nyögvenyelős volt, de azóta többen is azt mondták, hogy az egyszerűen még korai általános iskolában. Egyszerűen a nyelvezete is, de egyébként tartalmilag is annyi olyan mondat és annyi olyan helyzet van benne, amit még egy általános iskolás csak töredékeiben érthet meg, hogy engem idegesített, hogy nem értettem belőle gyakorlatilag. Az élményem, hogy egy szót se értettem belőle.
Azt képzeld el, hogy ennél a kérdésnél kettő válasz van. Vagy az, hogy az egri csillagokat soha nem értették, és nem szerették, és nem merték elmondani, vagy az volt életük nagy könyve, és az vezette őket a gyerekkorukba. Voltál-e már színpadon szerelmes?
Úgy értve, hogy ott estem szerelembe, igen. Vagy pedig úgy, hogy már egyébként szerelemben, mondjuk a Katussal már voltunk, de nem színpadon szerettünk egymásba.
De volt olyan, hogy azt érezted, hogy nézel egy kollégát, és elönt a szerelemérzése, miközben
ő... Hogy ott a színpadon megszületik a szerelem. Volt. De ez elmúlik az előadás végén. Nagyon gyorsan megyünk vissza az öltözőbe, és akkor már nincs. nem, de hogy tényleg, tehát olyan van, hogy az előadás idejére abszolút bele tudok szeretni valakibe. Hogyha olyan az előadás, meg olyan a szerep. Igen.
Meg olyan az ember.
És amúgy beléd szerettem teljesen, amikor nem ecsek voltál.
Na, reméltem is, ezért tettem fel a kérdést. Mit szoktál mesélni a kislányodnak?
Legtöbbet zenélni szoktunk együtt. Gitározni szoktam neki. Én azt szeretem a legjobban, hogyha elkezdünk valami saját. Tehát neki vannak már kis saját ilyen versike kezdeményei, vagy ilyen saját kis mondatai, amit szereti ritmusosan mondani, és akkor abból csinálunk vagy egy kis mondókát, egy kis versikét, és akkor esetleg csinálunk hozzá egy kis dallamot, és akkor vannak ilyen apró, ilyen kis saját nótáink, meg saját frázisaink. De
tudsz idézni?
Hát, talán az első ilyen volt, ez már régebbi, az az volt, hogy ő elkezdte egyszer csak, és hogy honnan jött neki a bandita kutya, azt nem tudom, de elkezdte azt énekelni egyszerre, hogy bandita kutya, bandita kutya, hey, bandita kutya. És akkor ez például az egyik első ilyen mondókánk volt, ami ilyen teljesen saját. De azóta is vannak ilyen különböző élethelyzetekben is, mert hogy mit tudom én, van olyan, hogy saját nótát találunk ki egy játszótéri élményre, vagy arra, hogy elment a papa és a mama, és akkor írtunk nekik a múlt héten, amikor elment a papa és a mama tőlünk, akkor írtunk nekik egy búcsúdalt, így egy szál gitárral, hogy szia-szia papa, szia-szia mama, egy ilyen kis aranyos kis gitározós dalt, hogy így elbúcsúztassuk őket, és akkor utána igazából, mert attól megnyugszik. Tehát akkor ugye izgul, vagy szomorú, hogy elmentek, ő is akar menni, vagy izgul, hogy vissza fognak-e jönni még, és akkor ettől így megnyugszik. Szóval én ezeket szeretem a legjobban, de úgy nagyon színes a paletta, sokfélét szoktunk mesélni neki.
Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. A random kérdések rovatban rendszeresen meg szoktam kérdezni, hogy mi az a könyv, amit a szüleid a kezedbe adtak, amikor kamasz voltál, vagy fiatal felnőtt. Számomra ez egy fontos információ, és mindig próbálom vele ösztönözni a leendő, vagy éppen már szülőket, hogy ne legyenek restek könyvet ajánlani, vagy megosztani a gyerekükkel, hogy nekik mi volt a nagy könyvélményük. És van egy számomra nagyon fontos és kedves kortárs magyar író, Kemény István, aki írt egy könyvet, kvázi ezt megfordítva, Lootbird címmel, amiben 50+1 nagy-nagy könyvélményét ajánlja. És én ebben a könyvben találtam rá Piotr Sevcz, kortárs lengyel író, Pusztulás című kisregényére. Sevcz egy lengyel kisváros német bevonulás előtti napját próbálja meg bemutatni egy olyan helyzetben, amikor még senki nem sejt semmit. Ebben a könyvben nincsen cselekmény, nincsenek dialógusok, olyan, mintha a piactér közepére egy kamerát letennénk, és éreznénk, hogy valaminek a szele érkezik, de nem tudjuk még pontosan, hogy mié. De minden egyes ajtócsukodáson, a piacon lévő cseresznye száron is érződik, hogy holnaptól minden más lesz. És ez a furcsa apokaliptikus szellő talán most így a koronavírus idején a mi napjainkat is átlengi, és ezért gondolom, hogy érdekes és talán fontos olvasmány lehet a mostani napokban. Ez volt a Lapozz Könyves Podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Vecsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.